hírstúdióban Varga Edit várja önöket.
Jó estét kívánok, ez a Duna Televízió késő esti híradója. Csak nem másfél métert apadt a Hernád hidas Németinél, Geszternél viszont most tetőzik a folyó. A helikopterek folyamatosan szállítják a homokzsákokat erre a környékre. A Tiszán másodfokú árvízvédelmi készültség van érvényben, a Lajtán azonban már harmadfokút rendeltek el, és készenlétbe helyezték a védelmi osztagot. A folyó vízszintje délután 240 cm volt.
Miskolcot elhagyva a Sajó kanyarulatánál találkozunk a nagy vízzel. A sörgyáráról híres Bőcsnél kis híján összeér a Sajó és a Hernád kiöntött vize. A Hernádé a sárosabb. A község közepén egy utat és egy hidat már elöntött az ár. Gépünk orrát északnak fordítva a Hernád völgyében megyünk tovább, bár nem látni már a folyó eredeti medrét. Hernád Németinél szembeötlik a sok ezer homokzsák, a tűzoltók a falu lakóival megfeszített erővel dolgoznak, homokzsákot töltenek és raknak le. Utak tűntek el a vízben, és az áradat már a házak kertjébe, udvarába lopakodott. Geszteinnél nem csak az tűnt fel, hogy a régi mederből ömlik ki a víz, hanem hatalmas félkör alakú védőgát épült a falu egy része körül. Elérjük a legkritikusabb szakaszt. Mellettünk a levegőben katonai helikopterek. Ó és új csanálos között teherjárművek, tűzoltóautók gyülekeznek, a honvédség is segít. Szinte kerülgettük egymást a nagy homokzsák csomagokat szállító Mi-8-as helikopterrel. A Tisza járvíz idejéből már ismerősnek tűnik a jelenet.
A helyzet itt a Hernád völgyében sokkal drámaibbnak, veszedelmesebbnek tűnik, mint amilyen a tiszai vagy a dunai árvíz volt. Ez a máskor oly szerint kis folyó, a Hernád most özönvízként szakadt rá a környékbeli falvakra.
Egy helyen találtuk meg mindössze a Hernád eredeti medrére utaló kanyarokat. Szinte hihetetlennek tűnik, hogy a mostani tengerhez képest mindössze 8-10 méter széles az eredeti folyócska. Több helyen látni, amint most is folyik ki a sáros víz a mederből. Nagy Kinizs, Kis Kinizs, Hernád Kércs és Felső Dobszak közútjai zömmel víz alatt. Közlekedni szinte lehetetlen. Néhol homokzsákfal védi a még száraz utat. Hernád Szent András fölött mind a hídnál, mind a zsilipeknél úgy láttuk, mintha már apadás kezdődne. Délebre ezt már nagyon várják.
Átlépte a gátat a Sajó Ónodon, 50 embernek kellett elhagyni otthonát. Közben újabb út került víz alá a folyó áradása miatt. Estétől nem lehet közlekedni Köröm és Girincs között egy 2 kilométer hosszú szakaszon.
A tűzoltók és a speciális mentők csónakokon járják a vízzel elöntött utcákat. Homokzsákot visznek, vagy éppen a házban maradt embereket próbálják meggyőzni, hagyják el otthonaikat. Sokan mégis úgy döntöttek, inkább maradnak.
Bent fogok maradni a lakásba, a gyerekeimet elküldtem, de én ott maradok a lakásba.
A 2500 lakosú falut még soha nem fenyegette ennyire a Sajó. Az áradat szinte egyik pillanatról a másikra öntött el a Borsodabolyi-Zemplén megyei települést. Több mint 17 lakást fogott körbe a víz. A polgármester még a helyi kocsmákat is bezáratta, azért, hogy mindenki vegyen részt a védekezésben.
A lakosoknak felajánlottuk, az ingóságaikat átszállítottuk, az ott lévő öregeket, betegek elszállításra kerültek.
A súlyos helyzetet az okozta, hogy a Hernád visszaduzzasztotta a Sajót, ami így átlépte a gátat és elöntötte Ónodot.
Szeretné szétválasztani a politikát a mezőgazdaságtól a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszterjelölt. Gráf Józsefet az Országgyűlés szakbizottságának ülésén a kormánypárti képviselők 12 támogató szavazatával alkalmasnak találták eddigi posztja betöltésére.
Gráf József hangsúlyozta, a politikát távol kívánja tartani az agrárgazdaságtól, és szakmai alapon kívánja irányítani a tárcát. Az ágazat előtt álló legfontosabb feladatként az Európai Egységes Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap forrásainak racionális felhasználását nevezte.
Csak olyan célokat szabad megfogalmazni, amihez az uniós forrásokat ide tudjuk hozni és fel tudjuk használni.
Gráf József jelezte, az intervenciós készletek elhelyezése és finanszírozása gondot jelent. Egyfelől jelenleg már 7 millió tonna felett van a Magyarországon tárolt uniós intervenciós gabonakészlet, másfelől viszont a magyar államnak az intervenciós készletek finanszírozása évente mintegy 135-140 milliárd forintjába kerül. Gráf József szerint a következő időszakban meg kell oldani a szaktanácsadói rendszer teljes kiépítését, továbbá a földkérdést is rendbe kell tenni. Ellenzéki kérdése a miniszterjelölt megerősítette, hogy a génmódosított szervezetek szabad termeszthetőségét Magyarország továbbra sem kívánja támogatni.
A külpolitika területén a lehető legtöbb kérdésben nemzeti konszenzust kell kialakítani, mondta Göncz Kinga a külügyi bizottság előtt. Hozzátette, számít arra, hogy lesznek olyan témák is, amelyben a teljes egyetértés nem elképzelhető. A miniszter jelölt prioritásnak nevezte európai integrációnk befejezését és elmélyítését, a szomszédságpolitika erősítését, a határon túli magyarokkal való kapcsolatok megújítását.
Az uniós csatlakozás óta a külpolitika részben belpolitika, mondta jelölését indokolva Göncz Kinga, aki emlékeztetett arra is, hogy a világ számos pontján dolgozik civil külügyminiszter. A leendő tárcavezető stratégiai jelentőségűnek tartja az Oroszországhoz, az Egyesült Államokhoz, a Nyugat-Balkánhoz, Romániához és Ázsia gyorsan fejlődő államaihoz fűződő kapcsolatainkat. Bár a nemzetpolitika átkerül a kancellária hatáskörébe, Göncz Kinga fontosnak tartotta hangsúlyozni, nem elég az identitás megőrzését szolgáló programokat támogatni.
Egy modernizációs folyamat elindításában is nagyon nagy felelőssége van Magyarországnak. Abban tehát, hogy a határon túlélő magyar kisebbségek szülőföldön való boldogulását az biztosítsa, hogy olyan gazdasági lehetőségeik nyílnak, olyan szociális helyzetük tud kialakulni, ami valóban a boldogulást, nem csak a szülőföldön maradást szolgálja.
Németh Zsolt, a külügyi bizottság fideszes elnöke szerint Göncz Kinga kinevezésének üzenete az, hogy a külpolitika leértékelődött az új kormányban.
Kunce Gábor, az SZDSZ elnöke megerősítette, holnap lesz az utolsó koalíciós egyeztetés az 1000 milliárdos állami költség megtakarító csomagról, amelyet hivatalosan szombaton jelent be a miniszterelnök.
Még mindig egyeztet az SZDSZ és az MSZP arról a várhatóan több mint 1000 milliárd forintos költségvetési, reform és megszorító intézkedési csomagról, amelyet az Országos Érdekegyeztető Tanács szombati ülésén ismertet majd Gyurcsány Ferenc. Kunce Gábor, az SZDSZ elnöke úgy tudja, a költségvetési hiány csökkentését célzó változtatások döntő többségükben bevételnövelő intézkedések lesznek.
Az összes intézkedésből mintegy 25-30% jöhet a kiadások megtakarításából. Ebből következik, hogy a egyensúly helyreállítása érdekében a többit pedig a bevételek növeléséből kell majd megteremteni.
Az SZDSZ reményei szerint, ha hatékony lesz a költségvetési kiadások csökkentése, akkor 2009-től lehetséges lesz az adók csökkentése.
Bemutatta a gazdaság helyzetét elemző fehér könyvét a Fidesz. Orbán Viktor szerint a magyar értelmiség és a politika elmulasztotta, hogy felhívja a figyelmet az ország valós helyzetére, és ez önvizsgálatot igényel. A Magyarország állapotáról szóló dokumentumot a Fidesz elnökének felkérésére három közgazdász készítette a kormányprogram vitájára. Az MSZP Orbán Viktor nyilatkozatára úgy reagált, az újból felélesztette a reményt, hogy meg lehet állapodni az ellenzékkel a legfontosabb ügyekben. Támogatják az önkormányzati reformokat az önkormányzati szövetségek, ez derült ki azon a találkozón, amelyen Lampert Mónika önkormányzati és területfejlesztési miniszterjelölt tárgyalt a szervezetek vezetőivel. Az egyeztetésen 6 szövetség képviseltette magát, Gyimesi György, a Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnöke nem vett részt a fórumon.
Az államreform önkormányzatokat közvetlenül érintő törvénytervezetekről, a változtatás céljairól, illetve a tervezetek konkrét normaszövegéről egyeztetett Lampert Mónika az érdekszövetségekkel. A találkozó után a miniszterjelölt elmondta, ezt a jelentős reformot csak úgy lehet eredményesen végrehajtani, ha ebben partnerek az önkormányzatok. A megállapodás szerint az okmányirodák bázisán térségi közigazgatási szolgáltató központokat hoznának létre. Az 1000 fős lélekszám alatti településeken pedig megszüntetnék az önálló jegyzőségeket. Valamennyi érdekszövetség támogatta a régiók és a választott regionális önkormányzatok létrehozását, és egyetértettek abban is, hogy az önkormányzati képviselők tiszteletdíját radikálisan csökkenteni kell.
Hátrányos helyzetű kistérségek polgármestereivel találkozott Szili Katalin, az országgyűlés elnöke a Borsod megyei Edelényben. A jelenlévő polgármesterek az önkormányzatok nehéz pénzügyi helyzetére, az általános iskolák fennmaradási lehetőségére és a munkanélküliségi gondokra hívták fel a figyelmet. A tanácskozáson résztvevő közel 30 önkormányzat közül mindössze 5 nem vett fel hitelt.
Különösen a kis települések polgármesterei kerültek nagyon nehéz helyzetbe. A gondjaink már hónapokkal ezelőtt jelentkeztek, és most már ott tartunk, hogy 3-4 hónapja, hogy bérhitel kell felvenni.
És most külföldről. A CIA igénybe vett romániai és lengyelországi állomáshelyeket titkos fogoly szállításai során. Ez áll az Európa Tanács megbízásából készített és ma nyilvánosságra hozott jelentésben.
A nyomozást vezető svájci törvényhozó Dick Marty összesen 14 országot vádol azzal, hogy valamilyen formában részt vettek ezekben a megkérdőjelezhető tevékenységekben. Románia és Lengyelország területén pedig valószínűleg fogolytábor is működött a jelentés szerint. Marty szerint Románia a fogolyátküldési hálózat tagja volt, s rendszeres megállóként szolgált az amerikai hírszerzés által bérelt gépeknek. Lengyelországban pedig szintén volt egy repülőtér, ahol valószínűleg foglyokat szállítottak ki és be. A kijelentések súlyát némiképpen csökkenti, hogy Marty maga is elismeri, az európai titkos börtönökre semmiféle bizonyítéka nincs. A CIA repülőjáratokra a fogoly szállításra vonatkozó állításait pedig néhány tanúvallomáson kívül szinte kizárólag az Európai Uniós Repülésirányítási Központtól, a Eurocontroltól kapott útvonal kimutatásokra alapozza. Dick Marty jelentésének állításait mind Románia, mind Lengyelország még a nap folyamán határozottan visszautasította.
Pakisztán 3 millió dollárt ajánlott fel a komoly pénzügyi gondokkal küzdő palesztin kormánynak. Erről állapodott meg a pakisztán és a palesztin külügyminiszter Islamabadban. A palesztinok korábbi legnagyobb segélyezői, az Egyesült Államok és az Európai Unió azért állították le a segélyek folyósítását, mert a kormányon lévő Hamas nem hajlandó elismerni Izrael államot. Javier Solana, az Európai Unió Kül- és Biztonságpolitikai Főmegbízottja szerint Iránnak fel kell függesztenie urándúsítási programját arra az időre, amíg folyik a tárgyalás az új nemzetközi csomagtervről. Az ajánlatban többek között repülőgép alkatrészszállítás szerepel.
Javier Solana a Berlin melletti Potsdamban nyilatkozott, ahol találkozott Angela Merkel német kancellárral is. A főmegbízott tegnap nyújtotta el Teheránban az ösztönző csomagot, amelyet az NSBT 5 állandó tagján az Egyesült Államokon, Franciaországon és Nagy-Britannián kívül Oroszország és Kína is támogat. Kiszivárogtatások szerint az ajánlatcsomag tartalmazza egyebek között azt, hogy Irán repülőgép alkatrészekhez, amerikai mezőgazdasági technológiához, könnyűvizes nukleáris reaktorhoz, valamint biztonsági garanciákhoz juthat hozzá, ha felhagy a nukleáris fegyver előállítását is lehetővé tevő fejlesztéssel. Angela Merkel szerint az ösztönző csomaggal el lehet indítani a tárgyalásokat, de előtte Iránnak fel kell függeszteni az urándúsítási programot.
10 000-en hagyták el otthonukat félelmükben az indonéziai Jáva szigetén, mert bármelyik pillanatban összeomolhat a hetekkel ezelőtt működésbe lépett Merapi vulkán láva kupolája. A veszély ellenére az emberek kis időre hazatérnek, hogy ingóságaikat és jószágaikat ellenőrizzék. A kis híján 3000 méter magas Merapi alig 40 kilométerre van attól a vidéktől, ahol másfél héttel ezelőtt a Richter skála szerinti 6,2-es erősségű katasztrofális földrengés 5800 ember életet követ. És most ismét itthonról. Kevesebben utaznak idén nyaralni, mint tavaly. Ez derült ki a Magyar Turizmus RT által készített közvéleménykutatásból. Azok, akik mégis szánnak pár napot a pihenésre, leginkább Horvátországot vagy a Balatont választják. Várhatóan csak belföldi utazásra. Összesen 107 milliárd forintot költünk idén nyáron.
Én megyek nyaralni, Solt-Vadkertre megyek egy hétre, és jövő héten szerdán indulok, mert nagyon várom.
Időjárás olyan, amilyen. Mi, hogyha megyünk, akkor föl tudunk rá készülni, tehát esőkabát, akármit, tehát meg lehet oldani.
Ők tehát az utazók táborába tartoznak, akiket még a rossz idő sem tarthat vissza. A Magyar Turizmus RT felmérése szerint viszont az ország másik fele nyáron is otthon marad.
Azt tapasztaltuk, hogy kevesebben utaznak el idén, mint amennyire tavaly mondták ugyanebben az időszakban. Ennek számtalan oka lehet a reálbér színvonal növekedésének a lassulása. Tavaly a vizsgált időszakban 6-7% volt a reálbér növekedés, idén 4%, ami visszaveti egy kicsit a turizmust.
És persze a rossz esős, gyakran kiszámíthatatlan időjárás sem kedvez a szállásadóknak. A Balatonon állítólag már felkészültek arra, hogy a képeken látható vendégsereghez hasonló sem érkezik idén. Ennek ellenére továbbra is a Balaton és Horvátország a legkedveltebb üdülőhelyek, de egyre népszerűbb Tunézia és az Egyesült Államok is.
Az időjárás sajnos a következő napokban sem emlékeztet bennünket a nyárra. Az időjárás jelentésben mindjárt hallhatják a részleteket is, előtte viszont még sporthírek következnek, és Kelemen Zsolt, én köszönöm a figyelmet, legyen szép estéjük!
Jó estét kívánok! U21-es labdarúgó válogatottunk ismét nagy feladatok megoldására, az EB selejtezőkre készül, többek között a mai Szlovénia elleni mérkőzéssel, amelyre Lendván került sor.
Az első gólt a 8. percben Darek Zsisit szerezte a szlovénoknak Semler beadásából. Az első félidőben a közönség jó néhány helyzetet és szabálytalanságot láthatott, köszönhetően mindkét csapat agresszív játékának. A második félidőben sem volt hiány helyzetből, a legtöbb azonban a magyar kapu előtt zajlott. A 64. percben Vadóci beadását Magasföldi József értékesítette, megszületett az első hazai találat. A játékidő vége felé közeledve kezdtek elszabadulni az indulatok, a játékvezető többször a sípjába fújt és sárgalapot is osztott. Az első szlovén gólpasszt adó játékos Semler a 74. percben a mieink hálójába lőtt, megszületett a második szlovén gól. Az ellenfél csapata kihasználta valamennyi cseréjét. A játékvezető 4 perc hosszabbítást ítélt meg, újabb gól azonban nem született, így a végeredmény 2-1 lett a szlovén U21-es válogatott javára.
A körment lett a bronzérmes a férfi kosárlabda bajnokságban, miután ma másodszor is legyőzte a Pécset, ezúttal idegenben 94-83-ra. A magyar női kézilabda válogatott 28-25-re nyert a házigazda Brazília ellen barátságos mérkőzésen, amelyen sajnos tércalagszakadást szenvedett Sugár Tímea. A kitűnő kapus felépülése várhatóan több hónapot vesz igénybe. A budapesti Európa-bajnokságra készülő úszóink szinte mindenütt nyertek az utóbbi napokban, a mai sem kivétel.
A világbajnok Cselászló 100 háton 55,21 század másodperces idejével nem csak az első helyet, hanem a medence csúcsot is megszerezte.
Az összes lendő Európa-bajnoksági ellenfele itt volt, mert a 4 angol, a 2 orosz, a Medvesek Bláz, a Flora Razván, a Vyacsanyin, tehát a Goddard James, a Todd Gregor, tehát mindenki, aki él és mozog, és aki számít az Európa-bajnokságon, és én úgy gondolom, hogy most az Európa-bajnokságra, miután 4 számba fog rajtozálni, nagyon szeretném, hogyha nagyon keményen edzene, mert nem csak az egyes versenyszámokban a jó eredmény, hanem a versenyálló képesség megszerzése is a cél, tehát ezt pedig nagyon keményen kell dolgozni.
Több mint 30 ország 100 játékosának részvételével Budapesten megkezdődött a szombatig tartó egyéni fallabda Európa-bajnokság.
A magyar versenyzők közül az EB 5. Kracsák Márkon kívül a 8-szoros magyar bajnok Török András szereplését kíséri a legnagyobb figyelem. Az első versenynapon Török az olasz Kostviginnel került szembe. A körcsarnok 20 millió forintot érő centerpályáján a magyar élversenyző óriási különbséggel 3-0-ra verte ellenfelét.
Ez egy biztató kezdet, remélem, hogy a többi mérkőzés így fog alakulni, és esetleg sikerül a legjobb 8 közébe jutni. Abban lennék igazán elégedett.
A mai versenynap krónikájához tartozik még, hogy Krajcsák Márk és Fülöp Sándor már bejutott a legjobb 16 közé, de sajnos a magyar női versenyzőknek nem sikerült ugyanezt teljesíteniük.
Ma már ezt 50 ezer ember játsza Magyarországon szabadidősportszerűen, és azt reméljük, hogy itt látványosan meg tudjuk azt is mutatni, hogy versenysport szinten is mi magyarok azért ott vagyunk Európa élmezőnyének közelében.
Amikor egy-egy tenisztorna kiemelési sorrendjét elkészítik az illetékesek, a színtiszta papírformát veszik alapul, de ez aztán rendre borul. Éppen ez adja a sport szépségét. No meg az, hogy néha azért bejön ez a bizonyos papírforma, mint idén a Roland Garros férfi egyes versenyében. A címvédő Nadal és a szerb Djokovic mérkőzése után a statisztikusok már elkezdték keresgélni, hogy mikor volt utoljára elődöntős az első 4 kiemelt a Roland Garroson, hiszen az úgynevezett felső ágon az első és a harmadik, vagyis Federer és Nalbandian sem hibázott, miképpen a zsinórban 58. salakon vívott mérkőzését megnyerő második kiemelt Nadal sem. A válasz egyébként több mint 20 éve. Az elmúlt napokban a tavalyi győztesnek az átlagosnál nagyobb erőfeszítést kellett kifejtenie a továbblépéshez, így vélhetően nem bánta, bár nagyon sajnálta, hogy 6-4-6-4-es vezetésénél ellenfele sérülés miatt feladta a mérkőzést, hiszen így többet pihenhet a horvát Ljubicic ellen. Az előzetes esélylatolgatások komoly szakmai tartalmát igazoló negyedik kiemelt horvát Nadal után lépett salakra, de fáradtságra ő sem panaszkodhat az elődöntőben, hiszen a francia Julien Benneteau nem izzasztotta meg. Becsületére legyen mondva, mindent megpróbált. A Bagdátis búcsúztató francia a végén már a pályát sem találta el, de a negyeddöntős szereplése így is élete legjobbja, akárcsak Ljubicic elődöntője. Már a minden munkatársam nevében megköszönöm figyelmüket, viszontlátásra!
Egészség, politika és futball. Ezek lesznek a fő témáink. Ma reggel 450 ezer ember szenved valamilyen versebetegségben, az okokat keressük. Aztán a politikai rovat tervezett vendégei Navracsics Tibor, a Fidesz frakció vezetője és Hiller István oktatási és kulturális miniszterjelölt. És a focival kapcsolatban a hasunk, a gyomrunk, hogyan készül a vendéglátás a futball VB-re. Ezt is megtudjuk ma reggel. Várom Önöket.